Podcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kulturfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Veled sosem elég. Lemegy a nap, te az ég, amíg nyúlsz a poharadért. Veled a borban is édes a kén, de van valami még. Megingathat, ez vagyok én. Beugrik a kép, megint fejben máson a kéz. Tudod, bánom, mindent tettem, bolondálom, nem felejtem. Rég rájöttem, már ez nem az az én, nem az az én. Nem kell valaki más, ha megállok az észem, és érzem azt, hogy mindig te kiabálsz, veled így vagyok képen, és végre közelebb lépek, és nézlek. Az egész, megint fejben máson a kéz. Tudod, bánom, mindent tettem, bolondálom, nem felejtem. Rég rájöttem, ez már nem az az én, nem az az én. Nem kell valaki más, ha megállok az észem, és érzem azt, hogy mindig te kiabálsz, veled így vagyok ébren, és végre közelebb lépek.
Szani Rolanddal.
Csendben járok, hogy senki se lát, fény és árnyék táncolok át. A könnyek mostak újabb arcot, egy mosoly elrejt minden harcot. Egyre vékonyabb minden szál, a kötére meg a lábamnál. Ki tudja, melyik lépésnél húz magával a mély. Csukott szemmé lélegzet, megyek tovább, nem félek én.
Mint egy király.
Oh, lassan megértem minden percet, a szemem már tisztán lát. Gyere élet több felém, harcolok bármi jöhet elém. Hagyom a múltam, vár a jövő, így leszek erősebb nő. Nyitott szemmé lélegzet, megyek előre.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy musical világában fogunk kalandozni, amelyben szöveg nincs, de mindenki így apostrofálja, hogy egy musicalről van szó, és hát pár évvel ezelőtt megszületett, tavaly volt belőle egy újabb bemutató az Operett Színházban, jöttek a Törpék, és jött Hófehérke, meg a Banya, meg a Mérgezett Alma, minden is ott volt a színpadon, és a darab koreográfusa, ötletgazdája, rendezője, ifjabb harangozó Gyula már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval, hogy beszélgettünk már róla tavaly, de most újdonság van a darabbal kapcsolatban, és nem az, hogy akkor viszitek mindenféle egzotikus helyekre, és bemutatjátok, nem tudom, Santiago de Chile-ben, vagy valahol az északi sarkon, hanem hogy jó magad. Fogod magad, és a sok éves színpadi tapasztalatodat újra elővéve fölállsz a színpadra ebben a darabban.
Igen, ez valóban így van, hát elég őrület a dolog, mert 35 éve, pontosan 35 éve, áprilisban volt 35 éve, hogy utoljára színpadon álltam, a Bécsi Staatsoperben Rómeót táncoltam, aztán azóta ugye minden felé vetett a sors, tehát voltam impresszárió, aztán igazgató Budapesten, igazgató Bécsben, Szegedi Szabadtér igazgatója, szóval igazán változatos háttér. De most a Hófehérkében elvállaltam a 70. születésnapomra Simon István biztatására, aki kitűnően a Táncolja a vadászt, a darabba, ő az Operett Színházban a balettigazgató helyettes, és ugye tavaly tanítottam be a darabot, és a betanítás az úgy működik, hogy azért meg kell mutatni sok mindent, nem 100%-ba, de ritmusba, mozgásba, kifejezésbe, tehát sok mindent. És akkor az ő ötlete volt, hogy hát figyelj, hát 70 leszel, de néztük a próbán, hát ebben benne van, csináld már meg egyszer, az egy jó buli lesz. Hát mondom, de Jézus Mária, mondom, ez szó nincs róla. Aztán úgy azért dolgozott bennem az ötlet, és aztán fogtam magam, bementem a terembe, egyszerűen félgőzzel lepróbáltam, és aztán úgy éreztem, hogyha ezt egy picit ráfekszem, azért ez még működik, ha a Jóisten is úgy akarja. Tekintettel arra, hogy volt csak mozgásszervi, tehát ilyen, hogy orrsövény vagy bandula nem számolom, 11 operációm, szóval azért nem egyszerű ebben visszajönni. De mondom, hogyha a Jóisten is úgy akarja, akkor úgy gondolom, hogy ezt össze tudom szedni egy előadásra. És hát nagyon klassz volt próbaidőszak, nagyon, nagyon nagy örömmel dolgoztam az Operettszínház művészeivel, és ez egy nagyon szép ajándék lenne nekem is velük együtt a színpadon állni egyszer.
Nehogy újra ráérez, így 35 év után a színpadi ízére is azt mondta, hogy akkor jó, innentől a Banyát most már minden előadásban én csinálom.
Nem, szó nem lesz erről, hiszen azért az a tánc, ez a fiatalok sportja, ez egy karakterszerep, ez még belefér, de én egyébként nagyon szerencsés voltam az egész karrierem során, mert gyakorlatilag válogathattam a felkérések közt, és ez egy nagyon nagy előny az életben, és egy nagyon nagy ajándék, és sose voltam olyan, hogy mindent én szeretnék csinálni. Tehát nagyon meg voltam elégedve avval, amit választottam, mert általában olyan széles palettát ajánlottak a világ minden táján, mert mint klasszikus táncos abban az időben, a 70-es évek végén és a 80-as évek elején, tehát abban volt a legnagyobb hiány, aki precízen és szépen tudja a klasszikus dolgokat megoldani, mert azért ott nagyon kell tudni az iskolai formáját a mozdulatoknak, és kivitelezni is tudni kell. És ott Moszkvába végeztem, mint évfolyam első a Nagyszínház Akadémiáján, és ugye jól voltam képezve, úgyhogy a nyugati világban ezt nagyon jól lehetett kamatoztatni, de ide tartozik egy érdekesség, hogy a 70-es évek végén, 80-es évek elején a világ elitjébe, akik általában Európában gálákon fölléptek, több magyar volt, mint francia.
És ők is ott végeztek veled, vagy mindenfelé végeztek, akár Franciaországban, akár Magyarországon? És
mint a magyarok?
Igen.
Nem, hát van, aki itt végzett, például a Németi Sándor, Barbai Ferenc, vagy Markó Iván, ők Magyarországon végeztek, sőt egy évfolyam is voltak. Viszont a Keveházi Gábor, Pongor Ildikó posztgraduálisan a Pétervári Kirovnak az iskolájába, a Vaganova Akadémián plusz még egy évet ráhúztak a diploma után. Tehát volt ilyen, volt olyan.
Ez majd egy későbbi topik lesz, hogy akkor kicsit belenyúrunk majd a moszkvai életedbe, meg a világ egyéb részén töltött időszakba, amit te vagy táncolással, vagy koreográfiák készítésével, vagy impresszárióként, vagy különböző társulatok igazgatójaként töltöttél. Egy-két mondat még ez a bizonyos előadáshoz. Hófehérke, tehát csütörtökön fölállsz a színpadra. Amikor a darab ötletgazdája, rendezője, koreográfusa föláll a színpadra, akkor szimplán egyszerűen belehelyezkedik a szerepbe, és eljátsza, hogyha lehet ezt szimplán is egyszerűen, vagy közben a színpadon figyeli egyébként a szereplőket, és mint rendező koreográfus, akkor majd utána szól nekik, hogy hát amikor ezt betanítottam nektek, láttam a színpadon, itt voltál mellettem egy méterre, akkor nem ezt beszéltük még.
Hát nem erről van szó, az egész biztos.
Ez egy jutalomjáték.
Ez egy jutalomjáték, és ilyenkor az ember magával van elfoglalva, mert azért 70 év, 70 év, legyünk őszinték, és ugye figyelni kell rá, hogy az ember bírja is, tehát ma lepróbáltam, úgyhogy nagyon pozitívan néz ki, úgyhogy direkt előről végig, mert ugye megvan nekünk az a jó szokásunk, hogy ezt sokszor egymás után előadás előtt előről végig szuflára le kell próbálni. Itt ez volt a legnagyobb kérdés, de mondom, ha a Jóisten is úgy akarja, akkor ez működik. Főleg amikor színpadon van, akkor az ember akkor magával foglalkozik, hogyha nem egy durva hibát követel valaki más, aki a színpadon van, és akadályozza például valamilyen módon a darabnak a folyását. Azt észreveszi az ember, de egyébként saját magára koncentrál. Ez főleg 35 év után ugye újra a színpadon, ez egy nagy élmény lesz, ha, mint mondtam, a Jóisten is úgy akarja, de nagyon remélem, és ez nekem azért is ünnep, mert tényleg együtt izzadtunk, mert a betanítás egy páramentes dolog, és a táncosokkal, meg a ensembléval, és jó érzés lesz velük együtt egyszer ezt megcsinálni.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb harangozó Gyula, táncművész, koreográfus, Kossuth Díjas táncművész és koreográfus. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ettem a fáról, azóta érzem magamat máshogy. Jött velem Éva, ő volt az, aki vitt bele a rosszba. Be kell valljam, nagyon tiltakoztam. Jó ötletnek tűnt almát szedni a paradicsomban. Ettem a fáról, azóta érzem magamat távol. Attól a sráctól, aki lenni akartam igazából.
neked írom. Valamikor, valahogy addigán maradtam ember csupán, azóta van ezer egy hibám. Valamikor, valahogy addigán elvesztettem a glóriát. Elvesztettem a glóriát. Alkotnék maradandót, én az esendő.
Fitness. Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig ifjabb harangozó Gyula táncművész, koreográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz Gyula.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
Még mielőtt visszatérünk a Hófehérkéhez, amiben nem sokára, pár nap múlva te táncolod a banya szerepét, vagy játszod el a banya szerepét. Melyik a helyes egyébként esetünkben? Eljátszod, vagy eltáncolod? Melyiket használjátok szakmai verkekben?
Táncoljuk, mert ebbe van tánc, tehát van sok olyan, tehát ez egy feladat, amikor a másik két szereposztás, aki normálisan, sőt három is csinálják, azért az nekik is egy kihívás, mert igen, csak lihegnek, mert azért nagy a feladat. Tehát ez egy olyan feladat, ami feltétlenül azt lehet mondani, hogy táncolom.
Na és akkor vissza a kérdéshez, amit szerettem volna föltenni, ez pedig az, hogy 35 év után fölállsz újra a színpadra, magamból indulok ki, és nyilván nagyon sok ilyen típusú beállítottságú ember vagy, szerintem te is olyan vagy, hogy fölállsz a színpadra, és szeretnéd magadból előhozni mindazt, ami nem tudom, lehet, hogy 20 évvel, 35 évvel ezelőtt volt. Viszont az ember, hogy öregszik, nyilván a teste már más tud produkálni. Szóval, hogy nyilván ezt bölcsességből, okosságból, testből kell megoldani, mert nyilván szeretnéd föltenni mindazt, amit 35 évvel ezelőtt legutóbb eltáncoltál a színpadra, de hogy a teste nyilván már másképp gondolkodik erről.
Az egyértelmű, hogy a teste az embernek másképp gondolkodik. Az az igazság, hogy ugye én egy klasszikus szólista voltam, tehát klasszikus balettnek a hercegei és a Coppeliában a Ferenc.
Mindent is eltáncoltál.
Hát majdnem a legnagyobbakat. Mindent, igen, eltáncoltam. Ez meg egy teljesen egy karakterszerep, ami szintén egy táncos kihívás, de nagyon sok színészi játék is van benne. Természetesen az ember tisztában van a korával, avval is tisztában vagyok, hogy mennyit tudok nyomni a dolgon, tehát olyan értelemben, hogy nem a csillagokat akarom leszedni, de azt hiszem, hogy ez a megfelelő módon el tudom táncolni, mert különben nem vállalkoznék erre.
Nem is ez a lényege, hanem az, hogy az ember fölmegy a színpadra, akkor ott az egy más állapot, ott akkor elhiszi, és adrenalinból és előadásból ezt még meg tudom csinálni, és ott egy fél rossz mozdulat, vagy egy fél rossz gondolat lehet, és akkor utána kettő héten keresztül húzod a lábad, mert éppen meghúzódott a nem tudom bokád.
Hát ez benne van a csomagban, az, hogy meghúzódik, vagy valaki rosszul lép, de hogyha mondjuk ezt kihagyjuk, ezt a gondolatsort, hanem arra koncentrálunk, hogyha egy kicsit a másikra, hogy jó-e, amit csinálok, vagy nem jó, amit csinálok. Itt azért megvan az, hogy egy kicsit viccesen fejezzem ki magam, mindig az az eredeti, amit én találok ki, mert ugye az én koreográfiám, de természetesen az ember nagyon nagy színpadi tapasztalattal, meg ugye folyamatosan ugye én próbálok a világon több helyen is a darabjaimat, azokat tudom, hogy hol lehet spórolni, egy kicsit hol lehet beleadni. Ez ugyanolyan tapasztalat, hogy például, hogyha egy sporteseményen megnézek valamit, és mindig csak puffogtatnak, hogy a legjobb, a legjobb, a legjobb, akkor elámul az ember, és utána megszokja. Tehát nagyon tudni kell adagolni, hogy hol teszek bele, hol veszek vissza, hogy megint a hű érzés legyen, amikor valami nagyobb dolog jön. Tehát itt is én tudom nagyon jól, hogy hol tudok egy kicsit spórolni, inkább játszani, hol viszont azért a testemet egy kicsit megkínozva valami nagyobb dolgot csinálni. Tehát ezek a színpadi rutinnal megjönnek.
Kicsit nézzünk rá felülről erre a bizonyos előadásra. Úgy kezdtük egy jó 20 perccel ezelőtt, 25 perccel ezelőtt a beszélgetést, hogy egy musicalről fogunk beszélni, ezt mondtam. Na most a Hófehérkéről beszélünk, amiben szöveg nem sok van. Sőt, szinte semmi, mégis úgy apostrofálják ezt a bizonyos előadást, hogy ez egy musical, és a musicalhez hozzá tartoznának, ugye, a műfaji sajátosságukból kiindulva, az, hogy néha beszélgetnek, néha énekelgetnek benne, és ez most egy olyan különleges musical.
Hát igazából a Kocsák Tibor barátommal, amikor csináltuk a darabot, akkor hát először is az volt a lényeg ebben, hogy úgy szerettem volna megcsinálni a darabot, hogy musicales legyen. Tehát ez a musical feeling, a musicalnek a zenei hangzása, a musicalnek a látványvilága legyen, tehát egy előadást csináljunk, ami vonza a közönséget, és nem csak a balett közönséget, aki tánc vagy tánc közönséget, hanem tényleg, aki szeret színházba menni, elejétől végig érthető legyen a cselekmény, és egy olyan előadással legyenek élménnyel gazdagabb, amit haza tudnak vinni. És hát Kocsák Tibor barátom az musical zeneszerző, nem is akármilyen, és azt kértem, hogy valami musical zenét csináljál, és akkor amikor megcsináltuk, akkor tényleg a hangzásban, meg a motivumokban, meg a táncában, meg mindenben nagyon musicales volt, és akkor abban maradtunk, hát ez egy gavázából egy dance-ikel, hogy olyan, mint a musical, csak nem énekelnek. De hát ugyanolyan vicces volt, hogy mindig bementünk a kis terembe, én elmondtam, hogy mi fog történni, hány perc, körülbelül mit szeretnék, milyen hangulatban, akkor elkezdtem táncolni a ritmust, azt ő átvette, akkor elkezdett improvizálni, arra én táncost improvizáltam, és akkor utána hazavittük, egy hét múlva találkoztunk, ő kipucolta az ő részét, én az enyémet, utána összetettük, javítottunk rajta, és akkor mentünk tovább. És akkor egy ilyen próba után mentünk ki, és ugye hát az együttes nagyon kíváncsi volt, hogy na, mi van, hogy álltok, hogy át, kész a darab, már csak a zene és a tánc hiányzik. De nagyon jó hangulatban és nagyon lelkesen csináltuk, és ez rányomta a pecsétjét a darabra minden szempontból.
Legutóbb tavaly, 2025 év elején, tehát lassan egy évvel ezelőtt volt a bemutatója az Operettszínházban, előtte azért volt egy-két bemutató. A darab sikere töretlen, akárhány bemutatót játszottatok a világ akármelyik pontján, volt Európában, Ázsiában, Ausztráliában, mindenhol is. Olyan darabról van szó, a Hófehérkéből magából kiindulva, ami gyerekeknek szól, de a felnőtteket is elvarázsolja. Mi a titok, Gyula? Mi az, ami miatt ez ilyen sikeres és népszerű tud lenni?
Hát először is a darab nem infantilis, tehát érthető a cselekménye, nagyon zenei, hiszen együtt csináltuk a zenét és a koreográfiát, aminek minden egyes mozdulatnak megvan a zenei háttere, és olyan íve van a darabnak, a humorának, hogy egy felnőtt teljesen más ívben követi a darabot és élvezi, mint egy kisgyerek. És mind a kettőnek egy nagyon nagy élményt ad. Az nagyon rizikós egy olyan darab, amelyikben sok humor van, hogy különböző helyén a világnak hogy veszik ezt a humort. De nagyon megnyugtató számomra, hogy Ausztráliától Kazaksztánig, vagy Tallintól Moszkváig ugyanúgy mosolyogtak és nevettek, és jól érezték magukat. És azt hiszem, hogy az, ami borzasztóan fontos, hogy például, amit Tallinnban a premier után a kritikában volt, ezt szoktam ismételni, hogy ez a darab olyan, mint egy boldogsági injekció, hogy az ember egy két-két és fél órára elfelejti búját, baját, újra gyerek lesz, és újra boldogan átéli ezt az előadást. És azt hiszem, ha valaki ilyet tud adni a közönségnek, akkor már nem hiába élt.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, ifjabb harangozó Gyula. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Már nem rémít meg a magasság, már nem ijeszt meg a mélysem. A háztetők felett repülök ebben a csillagtalan ében. Ugye ébren vagy, még van.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig ifjabb harangozó Gyula táncművész koreográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Gyula.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
Még mielőtt rátérünk arra, hogy a nagy generáció egyik tagja vagy, hogyha a tánc életről van szó, azelőtt a gimit állítólag ez neked a becenevet szakmai berkeken belül. Az kitől és hogyan kaptad?
Saját magamtól kaptam, mert amikor még nem tudtam beszélni, akkor a szüleim mondták, hogy mondd szépen Gyuszika. Mondom, gimi. És akkor mondd szépen Gyuszika, gimi, és akkor egy idő után feladták. És így maradtam a gimi, és tekintettel arra, hogy édesapám volt a Magyar Nemzeti Balett alapítója ilyen formában, édesanyám az első balettmesternője az együttesnek. Gyerek kicsi korom óta jártam be a színházba, és akkor mindenki úgy ismert, hogy gimi. Amikor az iskolába kerültem, és azt mondták, hogy Gyuszi, azt se tudtam, kiről van szó. És aztán utána vissza, amikor végeztem már, tehát diplomáztam, visszakerültem a színházba, akkor ugye mind a osztálytársaim is, meg a, ugye, mert sokan kerültünk a színházba, például Szakály György, Lőcsei Jenő, ugyanabból az évfolyamból, hát ők is gimisztek, és aztán így rajtam maradt a gimi, akikkel jobba vagyok, vagy úgy vagyunk, akkor a gimi az maradt.
Az imént említettem egy ilyet, hogy a nagy generáció egyik tagja vagy. Akkor, amikor te belekezdtél ebbe, és akkor a 60-as, 70-es évekről beszélgetünk, szóval, hogy akkor még nagyon másképp működött ez a szakma, akkor még nagyon a klasszikus világhoz tartozott, és javíts ki, hogyha tévedek, de szerintem az elmúlt 15-20 évben, 25 évben, talán 2000 után azért ebben a szakmában is, ami egyébként, tehát hogy ismerve látva azt, hogy milyen oktatás, milyen képzés volt, milyen volt a balettművészek élete, szóval hogy ebben a szakmában is volt némi változás.
Igen, és nem a javára változott a dolog, ugyanúgy, mint a magyar fociban, hogy valamikor mi nagy hatalom voltunk ebben és abban is, most ez nem így van. Ez részben talán a képzés hibája is, de részben annak is, hogy milyen hangsúlyt fektet rá a sajtó, a média erre a művészeti ágra. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy ott változott sokat, hogy a technikai szintjük a ma átlagban a balettművészeknek nagyon megemelkedett, tehát tényleg nagyszerű technikai tudásuk vannak, tehát kivitelezik a dolgokat nagyon jól, viszont futószalagon mennek mindenhol a világban időre, valahogy ez a gyors világ, futószalagon tanulják be a koreográfiákat, technikailag jól kivitelezik, viszont művészileg nagyon nagy a hiány. Tehát az, hogy személyiségek alakuljanak ki, tehát hogyha azt mondom a múltból, hogy akár a Fülöp Viktor, Kun Zsuzsa, Róna Viktor, Havas Ferenc, Orosz Adél, Keveházi Gábor, Szakály György, tehát itt teljesen más felkészülési módszerek voltak, sokszor hónapokig, vagy általában hónapokig készültünk egy-egy szerepre, és utána el kell szöszmötölni idézőjelbe a művészi interpretációval, mert nem mindegy, hogy milyen arckifejezés, milyen testtartás, milyen a testbeszéled, milyen a mozdulatod, és ez idő. Tehát ez nagyon nehéz, hogyha valakibe egy rossz beidegződés van, vagy úgy gondolja azt átalakítani egy jóba. Ehhez idő kell és türelem, és ez most sajnos a mai világban se idő, nincs semmire, se türelem, úgyhogy a nagy művészegyéniségek azok hiányoznak. Tehát ha megnézek egy előadást, akkor elcsodálkozom sokszor a technikai képességeiken, és tényleg csodálom, amit láttok, viszont 2 perc múlva elfelejtem, hogy kit láttam, mert nem ad át olyat, amit el tudok vinni haza, és tényleg ami úgy megmarad, és amitől több lesz az ember, ha megnéz egy előadást.
Maradjunk még kicsit a szakmánál magánál. 60-as, 70-es évek nagy generáció. Említettél egy csomó nevet, akik egyébként letették a kézjegyüket, és a mai napig is ott van a klasszikus balett világában, a tánc világában a kézjegyük is. Akkor nyugodtan mondhatom, javíts ki, a tévedek, nagy hatalom voltunk Magyarországon. Mi itt ebben a művészeti világban, vagy ebben a tánc stílusban, tánc szakákban. Hogyha elmegyünk keletre, akkor az oroszok. Ha elmegyünk nyugatra, akkor a franciák voltak azok, akik meghatározták egyébként ezt a világot. Manapság hogy állunk ezzel?
Mind a ketten megvannak ugyanúgy, tehát a dominánsak, az oroszok, a moszkvai Balsoly, meg a leningrádi Kirov, vagy pétervári Kirov, a Párizsi Opera, vagy a londoni Royal Ballet, tehát ezek mind olyan meghatározói a balettvilágnak továbbra is. Itt eltolódott a dolog, mert ugye egyrészt több pénz kellett hozzá, elszipkázták a jobb balettmestereket, nagyon sok ösztöndíjat tudnak adni versenyeken, zsűribe, látják, hogy ki tehetséges, kiből lesz valami, és akkor a utolsó egy-két évre elhozzák teljes ösztöndíjjal, amivel nem tud részben a presztízsük miatt, részben pedig az anyagi hátterük miatt az ember konkurálni. Tehát nagyon megváltozott a világ, ilyen nagyon farkas törvények vannak idézőjelben, és hát ennek isszuk a levét. Tehát másik nagyon érdekes dolog, tehát az, hogy most technikailag képeznek valakit, vagy művészileg borzasztóan fontos az, hogy a generációk egymásnak átadják a stafétabotot. És hát mondok egy példát, hogy 21 éves voltam, amikor a Coppelia főszerepét megkaptam a Ferencet édesapám darabjában, anyámmal próbáltam. Hát kitűnő diplomával jöttem haza Moszkvába, nagyon nagyot ugrottam, forogtam, magasra ment a lábam, fiatal voltam, csinos voltam, szóval minden pozitívum az én oldalamon volt, és a paralel szereposztásom volt Havas Ferenc, akkor 40 pluszos, aki hát kevesebb, aki nem ugyanezt produkálta, mégis nagyobb sikere volt, mint nekem. És akkor úgy ilyenkor elgondolkozik az ember, mondom, hogy miért, hogy? Hát, mert amit az előbb is említettem, de az ember elkezd pufogtatni, és teljes erőből mindent csinálni, lehozni a csillagokat, akkor egy idő után megszokják. Ő viszont tudta, hol tud kevesebbet, többet, hol milyen gesztusokat használ, és akkor elkezdi nézni az ember az, hogy ő mivel kompenzál. Tehát mi az, amit én hozzá tudok adni a saját interpretációmhoz. Itt viszont sajnos az utóbbi 15 évben ez ki lett írtva. Hát hogyha most megkérdezlek, hogy mondjál három nevet vezető szólistát a Magyar Állami Operaházban, Balettost, na ugye, csóválod
már a fejed. Már rázom a fejemet.
Na, ez a probléma, tehát ez is egy hatalmas probléma.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb harangozó Gyula, táncművész, koreográfus. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.
Nem tudom, hogy kéne kitölteni az utánad maradt ürt, és néha még azt is elfelejtem, hogyan kell venni levegőt. Mindenre
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig ifjabb harangozó Gyula táncművész, koreográfus, Kossuth Díjas táncművész és koreográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, arról viszont még nem, hogy végeztél az Állami Balettintézetben, aztán kelet felé vetted az irányt, és a moszkvai tudományokat próbáltad magadba szívni, már ami a táncot jelenti. Te miért nem Franciaország felé indultál el? A rendszer miatt könnyebben engedte az akkori rendszer az, hogy kelet felé menj?
Apró javítás, nem végeztem a Balettintézetbe.
De jártál oda?
Jártam oda. És tekintettel arra, hogy ugye édesapám nem volt a akkori rendszernek a kegyeltje, viszont nagyon értékelték nemzetközileg, eléggé patthelyzet volt közte és a rendszer között. És amikor én jelentkeztem a Balettintézetbe, akkor nagyon ellene volt, mert mondta, hogy érezte két dolog miatt. Egyik, hogy nagyon jól tanultam, kitűnőre érettségiztem, általában kitűnő voltam, mondta, hogy kétszer kettő mindig négy, és a 40 éves korodra mérnökből főmérnök lehetsz, orvosból főorvos lehetsz, balettnál ott vége szakad a karrierednek, akkor el kell gondolkozni, hogy koreografál valaki, ha van tehetsége hozzá, vagy igazgató lesz, a szerencséje van, és esetleg tehetsége van hozzá, vagy balettmester, tehát az egy nagyon nehéz dolog, de a másik az, hogy én voltam az eszköz, amivel tudtak rajta ütni. És amikor fölvettek a Balettintézetbe, amiről ő nem tudott, mert édesanyámmal mentem a felvételekhez, amikor mondtam neki, hogy hát fölvettek, hát ez az én döntésem, ő nem néz meg, ez teljesen rám bízza a dolgot, ő nem támogatja, de ha eljutok addig, hogy diplomát kapok, akkor eljön a diplomakoncertre, hát sajnos addig meghalt. Viszont később értettem meg, hogy volt igaza, mert a negyedik évfolyam 14 éves koromban, mint tehetségtelen vagy elég, de nem elégséges, megbuktam balettból, néptáncból, történelmi társas táncból, tehát ismételnem kellett az évfolyamot. És a hatodik évfolyam után már nem lehet eltanácsolni senkit, hanem az utolsó három művészképzőt azt már lejárja az ember, és táncos lesz, és akkor már látta, hogy baj van, hogy már belőlem táncos lesz, mert átmentem a hatodikon, és ő volt kétszer a moszkvai nemzetközi balettverseny zsűri elnök helyettese, 69-ben és 73-ban, és 73-ban a Furceva asszony, aki a kultuszminiszter volt, ő is a zsűribe volt, és akkor megkérte őt, hogy esetleg átmehetnék-e Pétervel Leningrádba akkor, úgy, mint Keveházi Pongor, de Leningrád visszautasított, mert ők csak posztgraduális oktatást vállaltak, és akkor Moszkvába, hát akkor próbáljuk meg Moszkvát. Úgyhogy egy turista útlevéllel mentem ki Moszkvába, úgyhogy hát, ha fölvesznek, nem, hogy fölvettek, egy ilyen bizottság előtt kellett bizonyítani, hanem ugrattak, visszakaptam azt az itt elvesztett egy évemet, úgyhogy végül is ebben jól jártam, sajnos ugyanebben az évben édesapám meghalt, akkor hazajöttem október végén a temetésre, és nem akartak visszaengedni, mert hogy turista útlevéllel voltam, és nem áll nemzetközi egyezmény alapján, és akkor Olga Vasilyevna Lepesinska, egy kitűnő szovjet balettmesternő, orosz balettmesternő itt volt nálunk, aki jól ismerte a szüleimet, mert többször is itt tanított, és följött gondolálni, és hát a kitűnő orosz tudásommal, amit két hónap alatt megszereztem, elpanaszoltam neki, hogy hát nem kapom meg az útlevelet, mert nem kapok ablakot, mert most már meg se tudják, mi az az ablak, és azt mondtam, micsoda, adjam oda az útlevelét, november 7-én meg van hívva a parlamentbe, és olyan botrányt csinál, úgyhogy végül ő csinált egy botrányt, akkor visszakaptam, és akkor nagy kegyesen megengedték édesanyámnak, hogy az özvegyi nyugdíjából fizesse a moszkvai tanulmányaimat, úgyhogy én vagyok az egyetlen, aki saját költségen Szovjetunióban tanultam a szocializmus alatt, és akkor ott végeztem, miután itt hagytam a Balettintézetet, és ott le kellett diplomáznom, és mert diploma nélkül viszont nem táncolhattam volna az operába, és hát nagyon sikeres volt a dolog végül is, mert ugye osztályelsőként kitűnő diplomával végeztem, és hát ott államvizsgázni kellett balettból, akkor padödőből, ami páros tánc, és hát a legfontosabb politikai gazdaságtanból, mert anélkül nem ugrik a táncos nagyot, úgyhogy mindezt oroszul csináltam, de hát végül is, tehát nem itt végeztem, viszont hazajöttem, és a saját évfolyamommal lekoncertvizsgáztam, akkor már így a diploma után, ahol nagyon érdekes volt, mert több fiú volt abban az évfolyamban, mint lány.
Kettő utolsó kérdés a végére, Gyula. Az egyik az az, hogy számtalan dolgot csináltál az elmúlt 7 évtizedben, és nemrég volt, május 4-én, ha minden jól megy a születésnapod, Isten éltessen így utóra.
Köszönöm.
Szóval, hogy számtalan dolgot csináltál, a legnagyobb főszerepeket eltáncoltad bárhol a világban. Romeo és Júlia, fából faragott Királyfi kupé, egy csomó mindent említettél. Voltál impresszárió, vezettél különböző társulatokat, alapítottál különböző társulatokat. Hogyha visszatekintesz az elmúlt 7 évtizedre, volt olyan pont, amikor azt mondtad, hogy most vagyok ott, ahol szerettem volna lenni, vagy ami a sok közül, a sok feladat, a sok szerepkör közül a legmeghatározóbb volt az életedben, akár szerepek, akár igazgatás, akár alapítás tekintetében?
Az az igazság, hogy mindig az, amit csináltam, az volt éppen a legfontosabb, mert amikor táncoltam, akkor erre koncentráltam. Tehát ez volt akkor a legfontosabb, mindent ennek rendeltem alá. Ugye mondtam, hogy sok operációm volt, akkor abba hagytam, akkor elkezdtem mással foglalkozni. Nagyon furcsa volt, egy export-import kereskedelmi vállalatom először, mert annyira fájt mindenem akkor, hogy ránéztem egy balettrudra, és már fájt. Aha. És akkor inkább azt mondtam, el szeretnék menni a színházból, és mást csinálni, és akkor ezt csináltam, de adtam akkor autóalkatrészt Szamorából, adtam Jamaikába, mert tudok oroszul és spanyolul is, vagy Panamába, a raklapot Jugoszláviába, akkor még Jugoszlávia volt, vagy Tungsra még öt, tényleg sok mindent. És akkor egy idő után viszont megkértek, éppen Sárdi Mihály volt akkor, aki Operettszínházban is nagyon sokáig volt vezető pozícióban. Ő volt a Szabadtérének a menedzsere, és akkor fölhívott, hogy eltűnt egy orosz együttes, akivet akartak hozni, és hogy nem tudok-e hozni egyet. És mondtam, jó, akkor a Sztenyiszlászki Nyemirovics Dancsenko színházat hoztam a Zsizellel, 90-es évek elején, és itt kezdődött tulajdonképpen az impresszárió pályafutásom, és utána fölhívtak az évfolyamtársaim, hogy hát mit tudom én, Moldáviába első szólista, és annyit nem keres, hogy húst vegyen a spagettire. Akkor Dózsa Imre éppen Csillébe volt balettigazgató, panaszkodott, nincs szólistája, akkor mondtam, hogy itt Pesten találkozatok, nézd meg, azóta is ez a Volodya évfolyamtársam ott van, és már professzor és egyetemi tanár. Tehát, és akkor így lassan elindult, mert tudok öt nyelven, és kapcsolataim voltak, a táncból még megvoltak, és akkor egy idő után már honvágyam volt a színház iránt, mert végül is csak ezt tanultam, úgyhogy el kellett dönteni, hogy most vagy kereskedés, vagy impresszálás, akkor az impresszálás mellett maradtam. Akkor nyitottunk egy irodát Ausztriába, egy a Rieder Promotion-t, akivel a Kirov operát egy hónapra Grazba, a Balsoly operát is egy hónapra Grazba, Innsbruckba, szóval sok minden, sokfele komoly, nagyon komoly dolgokat csináltunk, és utána lettem igazgató Budapesten, balettigazgató, akkor ezt le kellett erről mondani, mert egy érdek ellentét állt fel, akkor az igazgatás volt a legfontosabb, és ugyanolyan megelégedéssel álltam, úgy hívjuk, hogy Viszérpál, ahol bejönnek a földszintre a nézők, és akkor mint igazgató odálltam, néztem az előadás után a sikert, és ugyanolyan jó érzés volt, mint amikor nekem tapsoltak a színpadon. Utána meg, amikor koreográfáltam, akkor mondom, véletlenül csúsztam ebbe is bele, akkor is, hogyha a darabomnak sikere volt, és akárhol a világban vagyok, most is tegnap előtt jöttem vissza Szerbiából, ott a Don Quixoton megy, és mennek görög turnéra, és ott is néztem az előadást, és ugyanolyan megelégedéssel tölt el, vagy boldogsággal, amikor nekem tapsoltak a színpadon. Én úgy gondolom, hogy nagyon kerek volt így szakmailag az életem, nincsen hiányérzetem, és szeretem ezt mondani, két dolgot. Egyik, hogy az utánam jövő generációnak, ugye hát azért csak megbuktam háromból, mint tehetségtelen, és mégis karriert csináltam. Hogyha az ember hisz valamibe és tesz érte, akkor nagyon nagy eséllyel ez meg is lehet. A másik dolog viszont, hogy borzasztóan szerencsésnek tartom magam az életben, mert azt csináltam egész életemben, amit szerettem, és még ráadásul jól is éltem belőle.
Legeslegutolsó kérdés a végére. Említetted, hogy Szerbiából jöttél vissza, koreografáltál, Don Quixote, ugye azt említetted, illetve nem sokára fölállsz a színpadra, és a Hófehérkében a saját darabodban a Banyát fogod eltáncolni. Mi az, ami előtted van? Mi az, amire most készülsz? Ami most nem tudom, már éppen benn vagytok a kisteremben, és mutogatod nekik a gyakorlatokat itt az Operettszínházban, vagy bárhol a világban?
Nem, most az az igazság, hogy ez, amit mindent elmondtam, és amiről beszéltünk, ez azért nagyon igénybe vett, és most a család a legfontosabb. Az az igazság, hogy megkeresnek a lehetőségek, tehát nem kell utána futnom. Nem szeretnék már mókuskerékbe lenni, mint igazgató, vagy egy kötelező koreográfus, akinek meg kell csinálni bizonyos számú darabot. Hihetetlenül nagy dolog, hogy én választhatom meg, amit csinálni szeretnék, és mindig most már látja az ember az a fényt az alagút végén, és ez nagyon fontos, hogy nem mókuskerékként csinálja a dolgokat, mert egy igazgatónak lement a premier, rögtön már kezdődik a következőre a felkészülés, vagy a koreográfus, hogyha muszáj, akkor következőről. Szóval megkímért az élet az élettől. És én úgy gondolom, hogy ha Jóisten egészséget ad, és a családdal, és a munkával ilyen arányban, ahogy most vagyok, el tudom tölteni az életemet, akkor nagyon boldog leszek.
Gyula, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Hosszú a sor az üzlet előtt, órákig tartanak, ha a végére állnék.
képen üres arcok egy arctalan emlékben. A belegebedek se tudom már kik is voltak. Belépve tört az a gondolat, hogy ami bennem volt, mint kint ragadt. De a remény ébredt, csak igazi kétséget. Ez a halk valóság, csak ez maradt, amit a ház valak visszakiáltanak. És a fül nem bírja többé a gerjedést. Hiába sírsz, a magadba fordulsz. Hiába sírsz, a senki se lát. Hiába sírsz, a semmi se igaz. Hiába sírsz, a beletörő.
Hogyha meghalnék, ugye sírnál, ugye várnál rám, ugye írnál, ugyanúgy minden reggel, ahogy eddig, tudom emlékezni rám, de vajon meddig? Azt akarom, soha ne lép tovább innen, önző vagyok, tudom, mégis hadd maradjak itt benn a szívedben, most már nincs hova mennem, ez a hely az enyém, ne add másnak helyettem.
És ha kéred, visszatérek, úgy, mint régen, én itt leszek.
Ugye ott állsz majd és vársz rám, ahol utoljára láttál. Gondolj rám, de csak is ér rám, nekem melletted van otthonom csupán. Itt várok, várok rád, nem megyek innen nélküled tovább.
Nem akarom látni, hogy szenvedsz, ahogy az se, hogy elfelejtesz. Utána meg majd más szeretsz meg, csak mondd el, tudnom kell, mit tennél, ha utoljára.
Second.